Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Műsorunkban folytatjuk kisteleki barangolásunkat. A város idén ünnepli alapításának 250. évfordulóját. Az egykori községet 1776-ban Mária Terézia alapította. Szeged és Kiskunfélegyháza között nagyjából félúton található, itt vezetett a Budát Szegeddel összekötő postaút. Első megállónk a város északi részén található Csordakút. Az itatóval kiegészített sárga gémeskút egykor a település szélét jelentette. Lóváltóhely, postaállomás és fogadó is volt a közelében. Ma a város egyik emblematikus pontja és az úgynevezett kút túrák egyik állomása. Vas Rozáliával, a kisteleki önkormányzat munkatársával beszélgetünk.
És van is víz, igen.
Ugye régen az emberek ugye a nagyobb részt állattartással foglalkoztak, vagy hát mezőgazdasággal, tehát állatokkal és növényekkel, és nagyon sokan ugye kihajtották a pusztára, ugye kisteleki puszta az elég nagy puszta volt, az állatokat, és akkor, amikor bejöttek a faluba, akkor ugye itt volt a Csordakút, ahol megitatták az állatokat, és akkor itt nagyon sok, főleg tehén, de akár más állat is, de azért tehén volt jellemző, ivott, és ez a kút nagyon sokáig itt volt, csak az a talapzata. Nem volt meg maga a kút, sokan nem is tudták, hogy ez, vagy mi volt ez egyáltalán, és akkor mindig igyekszünk valahogy a múltat kicsit visszahozni. Úgy gondoltuk, hogy akkor ezt visszaállítjuk régi képek alapján. Itt a városnak a széle volt, tehát a régi képeken látszik, hogy még elnézünk arra, még itt a óvoda, meg azon a részen még csak a pusztaságból. Ugye Kistelek az Szeged és Félegyháza között félúton van, tehát mindkét település szinte 30-30 kilométerre van tőlünk, és amiért fontosabb volt, ugye ezen a főútvonal mentén postakocsi állomás működött, tehát valószínűleg, hogy ez a kúthoz kapcsolódott. Ugye a postakocsi az azért érdekes, mert így, hogy a településünk 250 éves, most egy egyesület elkészített egy nagyon hasonlót a régi postakocsihoz, és akkor majd ez az idén lesz rá majd lehetőség, hogy a itteni lakosok is kipróbálják.
És ez az egy ilyen volt itt a környéken?
Igen, tehát ilyen nagy ez volt, és akkor itt adtak minden állatot.
Hát most már körbenőtte a város. Az Alföldi Kék Túra egyik állomása Kistelek. Hogyha ilyen természeti értékeket szeretne valaki feltérképezni, kerékpárral, gyalogosan, mit érdemes megnézni, mit keressen?
Ugye maga Kistelek az már így viszonylag elvárosiasodott, tehát itt szoktunk egyébként itt a helyieknek is szervezni akár olyan túrákat, hogy megnézzük az említette szent szobrokat, vagy volt ilyen kút túránk, amikor összekötöttük a szökőkutat, a kutat, és akkor így mindegyikről a történetről egy kicsit beszélgettünk, és így sétáltunk egyet, mindig egy olyan kényelmes sétát igyekszünk, ami még jó esik akár kisgyerekkel is, de egyébként a környéken, tehát például itt is vannak geocaching pontok, hogyha valaki ezt szereti, akkor van a településen egy 3-4 ilyen pont, amit meg lehet keresni. Itt van egy parkerdő, Ópuszaszer és Kistelek között, azon már keresztül megy a kék túra útvonala, tehát hogyha valaki itt szeret túrázni, akkor például ez egy jó hely, de egyébként nekem ami legjobban tetszik itt a környékben erdőrész, az nem tartozik a túra útvonalak, hanem Kistelek és Csengelek között, mi úgy hívjuk a sürgönyös út, valamikor ott ment, hogy a sürgönyös járat, és a lényeg, hogy nekem az a kedvenc részem, akár a gombák szempontjából is, majd a kucsma gomba ugye az, ami már most elkezdődött, de én csak ilyen kicsi gomba, nem vagyok gombaszakértő, hanem végeztem egy pici tanfolyamot, és egy kicsit felismerem a gombákat, meg szeretem így a természet, meg a növényeket is így megnézni. Van ugye egyrészt a Müller-szék, ami természetvédelmi terület, ugye ez egy ilyen szikes, mocsaras rész, hát amikor van víz, tehát ugye most ez mindenhol probléma. ő az a város Balástyai oldalán van, tehát Balástya fele is átlog. A Bibisztó pedig a település Budapest feleli oldalán van. Hát sajnos azt mondanám, hogy csak volt tó. Jelenleg még 20 éve még kócsolyáztunk rajta, akkor se volt mélyvize, de most nem nagyon van benne, csak max nagyon, nagyon pici. Viszont ugye ott a bibicek, illetve a gólyatöcsök, tehát ilyen különleges madarak voltak elérhetőek. Virágzik rajta, hogy ez a sziki sziksófű, meg a sziki őszi rózsa, tehát egy szép terület egyébként. Ugye az azért különleges, mert három oldalú házak veszik körül, és akkor ugye ez ritkán fordul elő, hogy megmarad egy ilyen terület, úgymond a város, vagy egy település belső része. Illetve egyébként, ha valaki, én azt tudom mondani, hogy szépet akar látni, és vonzódik a pusztához, mert ugye az Alföldhöz az kötődik, akkor Kistelektől Baks felé érdemes elindulni. Jó pusztaszerű magába egy szép település, hiszen ott van a Nemzeti Emlékpark, ugye a honfoglalás helyszíne, illetve a másik oldalt a pusztaszert. Az emlékpark területén találták ugye a monostorumot, pusztaszeren meg ott a domb, de ott a körforgalmat tovább haladunk egyenest, akkor eljutunk a baksi pusztákhoz, és azok nagyon gyönyörűek, tehát így egybe függően hatalmas kiterjedésű pusztát madarakkal, különleges növényekkel.
Az az igazi alföldérzés, amikor belátott, nincs ház, nincs olyan tereptárgy, ami akadályozná a természet látványát.
Igen, ezt lehet látni, illetve hogy tényleg egy napfelkelte vagy egy naplemente ott a leglátványosabb. Mm. Tehát például azt is tudom ajánlani, hogyha valakinek így van kedve, az kerékpár úton is megközelíthető, autóval is, tehát igazából nincs messze. Akkor még ami közelünkben van, bár egy kis eldugott település Dóc, ugye a Covid alatt volt egy olyan időszak, hogy nem nagyon mentünk kirándulni, és akkor mi így kitaláltuk itt a családdal, hogy otthonról itthonra túrát. Tehát ez volt a kirándulásunk, és 30 kilométeren belül mentünk itt a környékbe, és elmentünk ott a Dóc Ányási kanyar, Dóci réteg, és még fekete gólyát is láttunk, tehát nagyon sok különleges madár. Ugye egy viszonylag érintetlen terület, hiszen ugye ott nincs, tehát ez szinte egy zsákfalu, és nagyon sok szép dolgot lehet látni. Egyébként Kisteleken magában is lehet, ugye ez nem a természetérték, inkább ugye a Tápai Antal kiállítás, ami a művelődési házban megtekinthető, mivel Tápai Antal kisteleki szülött volt. A szobrai egy részét a Szegednek adományozta, de egy részét viszont Kisteleknek, és akkor ezt megtalálható ott a művelődési házban. A galérián ott van egy kiállítás, amit bármikor meg lehet tekinteni, és én azt gondolom, hogy például valaki szereti az ilyet, akkor elég érdekes szobrai vannak, nagyon visszatükrözik hűen az embereket, a mozdulatokat, az arcokat, és szerintem nagyon látványos és szép kiállítás.
A művészt Szeged kalapácsos krónikásának is nevezték, ugyanis eredeti szakmája géplakatos volt. Később több európai országban folytatott képzőművészeti tanulmányokat, nagyobb köztéri alkotásait hazai városokban, kisebb szobrait, plasztikáit Kisteleken őrzik. Faragott missziós keresztje a római katolikus templomban tekinthető meg. Néhány perc muzsika után kóstolópontra a kisteleki rétesházhoz érkezünk.
Pipit Zoltánné.
Ez egy családi vállalkozás? Milyen múltja van itt Kisteleken a rétesháznak?
Magát a vállalkozást 96-ba kezdtem el. Drága jó édesanyám segítségével szereztem meg az alapokat a rétes készítéshez. Valamikor még kisiskolásként is otthon besegítettem anyunak, úgyhogy elég régóta.
Az édesanyja otthon készítette a rétes? Igen. Csak otthoni fogyasztásra, vagy aztán már kinyílt a kinyílt, város?
Így van, kinyílt. Elsőbb csak a szomszéd lakodalmára készült a rétese, aztán egyre többen megismerték. Ez körülbelül olyan 80-as években Morahalmon. Utána én ugye 87-ben férjhez mentem, elkerültem Kistelekre, és hát itt a drága sógorom unszolására kezdtem el, hogy nem igaz, hogy ott voltál évekig anyud mellett, és nem tudod megcsinálni.
Húzott rétesek? Édesanyja speciális rétesei?
Nem, 10 labból készült húzott rétes. Máma már azért a háziasszonyok nem igazán fognak hozzá ilyen rétes tészta készítéséhez, nagyon munkás. Így igaz.
És van a nagy asztal, és akkor többen húzzák, többen készítik?
Így van. Hát ha gondolja, akkor meg tudom mutatni. Egy asztalnál egy ember dolgozik a tésztát húzni, igen, körbe-körbe.
Hát ha szabad bemenni abba a térbe most, ahol igen, megnézhetjük, igen. Akkor csak egy ilyen pillantásra szívesen jó. Megnézem.
Ekkora asztalunk van, úgyhogy azért egy átlagos lakásban egy ekkora asztal nem igen fér el. 1,80.
Már, és teljes igen. Asztal méretre húzza a rétest?
Igen, még lelóg. Tehát ott az a tészta nem régen lett elkezdve töltve, de hát az lelóg az asztalról, rendesen.
Itt készül a túros, ott egy másik, alma kerül épp bele. Tehát két ilyen nagy asztal van, amin kihúzzák a rétest.
Igen, igen. Ő neki az öt alapész, a klasszikus, megy, túró, alma, dió, mág, ez volt az alap. Nem is igazándiból vezetett be újakat, úgy, mint nálunk, hogy közel 30 féle már megtalálható a kínálatba. Ő azért az öt alapnál maradt. Akkor még az volt a megszokott.
Hogy lehet bevezetni például egy új ízt? Mennyire?
Az elég hosszadalmas. Elég hosszadalmas, mert egyrészt ki kell tapasztalni, hogy ezt a tésztát, a töltelék hogy viselkedik a tésztában. Kifolyik, nem folyik, eláztatja, mi lesz vele 2 óra hosszan múlva. A másik pedig az, hogy mire van igény. Most ugye a pisztácia az, ami őrület volt, nagyon gondolkodtunk rajta, de olyan árba tudunk a pisztáciához hozzájutni, amiből nem lehet rétest készíteni.
Káposzta, répa, van. Például próbálkoznak el ilyen?
Van tökös mákos, káposztás nagyon közismert, nagyon kedvelik. Nem sokára beindul majd a spárgás. Júliusban érik a megy, de azt elrakjuk üvegbe, és az egész évben elérhető. Az alma úgy szintén egész évben elérhető. De spárgát azt nem lehet. Vagy a tököt nem lehet egész évben.
Édesanyját említette, ön igen, a következő igen. Generáció, viszont a lányok viszik-e tovább, vagy kedvet kaptak-e ehhez például?
Hál' Istennek igen, van 2 nagyon ügyes lányom, az idősebbik lányom az még babázik otthon 3 unokámmal, a fiatalabbik cér visszajött, és ő aktívan már dolgozik, nagyon ügyes, igen. Úgyhogy van remény, hogy megmarad a rétesház.
A város helytörténeti gyűjteménye egy díszes kúria épületben kapott helyet. Udvara kiállító, foglalkoztató és közösségi tér. Itt találjuk a város kemencéjét, melyben gyakran sütnek kenyeret, kalácsot és egyéb finomságokat. Mindezek fölött őrködik és tavasztól őszig árnyékával óvja a kertet, Kistelek talán legnagyobb fája, az óriási kocsányos tölgy.
Ez a tölgyfa nagyjából 150 éves. Most nagyon próbálunk rá vigyázni, tehát úgy szoktuk, hogy fadoktort hívunk mindig, hogy nézze meg, hogy mi a helyes lépés a gondozásában. De ez egy annyira jó hangulatú hely. Szoktunk tartani tölgyfanapot, vagy ilyen gyerekeknek programot. Ez nagyon, tehát annyira jó a kisugárzása az egész fának így, hogy a gyerekek nagyon-nagyon szeretik. Egyébként itt egy helytörténeti gyűjteményt hozott létre dr. Nagy Netta, és ő komoly gyűjtést szervezett. Illetve itt kint még hát ilyen mezőgazdasági eszközök, tehát amit a gazdák használtak, a csíplőgép, a sutó, a szőlő készítés eszközei.
Tehát ezeket egy ilyen szín alatt. A másik oldalon pedig a falu kemencéje, mondjuk egy, úgy, a település kemencéje.
Igen, azt hiszem ez volt az első ilyen kis kemence itt a településen. Vannak olyan csoportok, a mozgáskorlátozottak, illetve még néhány olyan helyi fiatalasszony, aki tud sütni, és akkor szoktak benne sütni kenyeret vagy kalácsot, tehát hogy működik a kemence.
És akkor itt van a ház. Nézzük meg bent.
Egyébként egy kúria volt valamikor, utána működött óvodaként egy jó ideig, aztán mikor ez az óvoda megszűnne, ugye megépültek az újak, akkor egy ideig itt volt a rendőrség, és utána pedig, amikor a rendőrség elköltözött ugye a központba, onnantól kezdve ez egy darabig üresen állt, és akkor hogy mi legyen a hasznosítás, és így jött ez a helytörténeti gyűjtemény.
És a belső tér még őrzi a kúria kialakítást, tehát egy nagy fogadótérbe érkezünk, jobb, illetve bal oldalra nyílnak a nagyszobák, sőt, szemben is van egy, ami a kert hátsó oldalára nyílik, vagy nyillott egykor.
Igen. Ez a helyiség, amiben most vagyunk, ugye ez a fogadótér, ez a bútor egy éven belül került ide. Úgy került, úgymond a látókörünkbe, hogy Kisteleknek volt régen egy jegyzője a Sümegi családban, és a Sümegi család azt a ingatlant értékesítésre szánták, mert ugye hát a szülők kihaltak belőle, és akkor megkerestek engem, hogy van ez a régi bútor, hogy ez esetleg érdekelhetné a várost, és akkor utána kiderült hozzá története, hogy ez a város jegyzőjének volt a bútora, a város ezt tulajdonképpen megvásárolta tőlük, tehát nem csak mint szép régi bútor, hanem úgy kötődik a településhez is.
Kistelek története tablókon, a jobb oldali részen pedig a helyi szikvíz és ásványvíznek a palackozás története? Volt ilyen? Van ilyen?
Van még Kistereken most is. Hát már ugye nem ilyen szép palackokba rakják, de lehet szódát akár, tehát saját üvegbe is frissen tölteni. Ugye a nagy technológia, ami ugye a kenyérsütésnek az alapja volt, ugye ma már nem tudjuk elképzelni, hogy mekkora munka a kenyeret sütni, hiszen elmegyünk a boltba és megvesszük. Ehhez kellett ugye a nagy teknő. Még annak idején az én nagymamám is egyébként maga sütötte a kenyeret, a tanyánkon, ott volt kemence.
Hurkatöltő.
Tehát ezek ugye mindennapi élet részei voltak, nem a boltba szaladtak el ételért, hanem ugye minden kéznél volt. Még itt azért van, aki vágdisznót megcsinálja. Ugye most, hogy a város 250 éves, így van ilyen disznótoros sokadalom februárban, és a disznótoros rendezvényünkön például 250 méter kolbászt készítettek, akik bevállalták, ilyen egyesületek tagjai, és akkor ugye ezt egy része sütve, amit meg lehetett enni, többi része meg van füstölve, és majd azt is meg lehet enni majd így rendezvényeken.
Beléptünk a szobába, szemben az ágy, a felvetett ágy, bölcső, nagy szekrény, egy varrógép, fali tükör. Aztán itt a sarokban pedig egy karospadnak nevezik ezt? Igen, karos. Tehát nem L-alakú, hanem csak így sima, egy síkban a falra simuló karospad.
Ez a klasszikus tiszta szoba. Hogy régen azért sokkal egyszerűbbek voltak tehát a legszükségesebb dolgok voltak egy otthonban, a ténylegesen szükséges ruházat, eszközök, ruha is ugye elfért egy szekrénybe. Más volt a gondolkodás, illetve hát ugye nem voltak fürdőszobák, ezért ugye egy klasszikusan a lavor mosdótál.
Házi szappannal.
Házi szappannal, igen. De ezeket használták. Más világ volt, ugyanúgy a cipőknél is igaz volt, ugye még régen javították is a ruhákat és a cipőket, a kovácsok is, ugye egyrészt a lovakkal foglalkoztak, másrészt pedig a szükséges mezőgazdasághoz szükséges eszközökkel is. És ezek itt helyben megtalálhatók voltak, még bodnár is volt Kisteleken, sőt még valamikor kékfestőműhely is. Még erre nagyon kis gyerekkoromból emlékszem, de már csak halványan, hogy melyik hol volt, meg hogy működtek.
és átjövünk az állattartás, illetve gazdálkodás termébe. Mellettünk egy juhász Subával, és a mezőgazdaság eszközei, vasvillák, kapák, lapátok, a szőlő termesztés, borkészítés eszközei.
Tehát itt Kisteleken egyébként a szőlészet is, bár nem voltunk úgy, mint a csongrádi borvidék, hogy egy ilyen nagyon kiemelt terület, de Kisteleken volt borpince is, készült bor, kisteleki kövidinka, még ilyen címkéket meg is lehet találni. Ez itt volt a Rákóczi utcán, csak ugye az már megszűnt, már csak egy kis épület része maradt a pincének. De egyébként én gyerekkoromban emlékszem még arra, és akkor nagyapámmal vittük oda a szőlőt, mert ugye aki, tehát minden parasz gazda, a nagyapám is csinált magának bort. Tehát az ők nem mentek el a kocsmába, meg nem vették meg a mostani 2 literes borokat, hanem ők maguk megcsinálták, aztán este megittek bele egy 1/2 litert, azt el volt felejtve minden probléma, de akkor is ugye hát több mennyiség termett, mint amire szükségük volt, meg tudom, mindig a legszebbekből maguknak csináltak bort, nem annyira szép az, meg elvitték a pincegazdaságba, és akkor ott készítettek bele bort. De ugye ugyanúgy a mezőgazdaságnál, tehát a gerebje, a sarló, a kasszabár, itt most kasszát nem látok, de ugye, kasszát mindenki tudott, tehát ezt még ezt én is megtanultam kisgyerekkoromban, de egyébként hát ma már szerintem én nem tudom, hogy aki nem próbáltanak, nem is merném a kezébe adni, mert egyébként nagyon veszélyes. És ugye a kaszának például ugye meg volt, hogy kell kalapálni, mert ugye azt nem jó fenték is egy kicsit az élét, de a kalapálással tudták elérni azt, hogy megfelelő vékonyságú legyen az éle, és akkor így kalapálták, és akkor ez voltak ilyen szerszámok.
Látjuk is a kaszaköveket.
Ugye azok voltak, amit menet közben volt egy kicsit fenték, hogyha úgy érezték, hogy elkopott, de egyébként a nagy karbantartás meg ezen az érdekes, furcsa formájú, földbe leszúrt eszközön történt, és akkor azon kalapálgatták ki, hogy biztos jó legyen.
Van-e a településnek értéktára, helyi értéktára? Gyűjtitek-e, össze van-e esetleg egy dokumentumban foglalva, illetve látható, hallható, kóstolhatóak-e ezek az értékek?
Igen, tehát Kisteleknek is van egy helyi értéktára, amiben tényleg találhatók tárgyak. Ezek amik egy részét, amit meg is néztünk, vagy épületek, de vannak benne kistereki alkotók, életművek, mint egy Szombathelyi Árpád életmű, vagy Bitó Gyuri életműve, vannak sportolók, illetve a napsugaras...
Mit épített örökség?
Igen, épített örökségbe például a Kócsokápolna mellett a napsugaras házak, vagy istenszemes házak, vagy itt a helyben mi hívjuk, azok is beletartoznak. Kisteleken régen sokkal több ilyen ház volt, most sajnos fogynak. Egyrészt azért, mert némelyik már annyira rossz állapotú vályokház, hogy összedől, másrészt azért, mert sajnos vagy nem sajnos, tehát ugye ez az élet hozza, hogy megvesz valaki egy ingatlant, és ha régi, kicsi, arra van pénze, akkor felújítja, tesz bele műanyagablakot, leszigeteli, ami érthető, viszont sajnos így az értékmentés ugye nem történik meg, és így fogynak ezek a házak, de azért még van, bár nem a klasszikus módon helyezik el a napsugarakat, de most modern ingatlanokon is több helyen megjelent a napsugaras motívum, tehát egy nap és a napsugarak, tehát nem a régi fajta klasszikus, ugye, hogy sok kis apró fából összeállított ugye, házvég, de ugye régen ezt azért csinálták, mert ugye maradékok voltak az építkezésben, és akkor így tudták fölhasználni, és akkor így kirakták ezeket a motívumokat, amikre úgy is gondoltak, hogy ez egy kicsit védelmezi a házat, meg ugye hát akkor adott egy egyéni stílust is. Régen eredetileg nem nagyon kezelték, pont ez viszont okozta azt, hogy elkezdett viszont rohadni, hogyha mondjuk olyan sok víz ráesett. A később csinálták azt, hogy ugye bepácolták, tehát hogy ezekkel a lazúrokkal lehet egy kicsit a fát óvni, viszont ugyanúgy megmarad a szép textúrája a fának, tehát az látszik, csak kicsit védve van, és akkor ezt lehet valamilyen színre színezni. Szerintem így ennél nagyobb festéket nem nagyon szoktak ráhasználni.
Vannak-e kisteleki ízek, ételek?
Nálunk is az a klasszikus alföldi ízvonal a jellemző. A kisteleki jutúró például az egy elég elterjedt dolog volt, nagyon sokan tartottak ugye birkát, mivel hogy ugye ez egy kicsit könnyebb, kevesebb probléma volt vele, mint mondjuk egy tehénnel, ugyanakkor a tejet ugyanúgy föl lehetett használni, meg ugye meg a birka az nem egy túlválogatós, nem olyan nagyon igényes, tehát itt ezen a környéken ez így elég jó tudott működni. Itt házi sajtot is készítenek. Kisteleken van egy gasztronómiai fesztiválunk, amire már azért többször kaptunk a segítséget, támogatást a pályázat kapcsán, és így régen itt nagy divatja volt, például a birkapörköltnek, tehát lakodalmakban az egy nagyon meghatározó dolog volt, a marhapörköltet csak éppen azért csináltak kóstolóba, hogy ne legyen az, aki éppen nagyon nem eszi meg, meg ugye a klasszikus tyúkhúsleves, és amikor a gasztronómiai fesztiválunk van, akkor el szoktuk hívni a karcagiakat is, birka pörkölt főző versenyt is szoktunk csinálni, több is egyre többen érdeklődnek. Ez egy bevált dolog. Régen minden háztartásban tartottak, hogy minden háznál ugye sertést, és a disznóvágás az teljesen természetes volt. Ma már ez a fajta nagyon klasszikus disznóvágás nagyon kevés helyen van, tehát amikor ugye a család vágta le, de azért még most is vannak olyanok, akik tartanak disznót, le is vágják, csak mondjuk egy hentes segítségét kérik, és akkor ugyanúgy elkészítik a házi disznósajtot, a házi kolbászt, a szalonnát, tehát ezeket a klasszikus házi ételeket, a kocsonyát, tehát azért még itt, kisvárosban azért ezek megvannak.
A Vicsai Lajos helytörténeti gyűjteményt Vas Rozália, a kisteleki önkormányzat munkatársa mutatta be. A zene után ugrunk légvonalban körülbelül 170 kilométert. Ajka Csingervölgyben, a Bakony lankái között megbújó, egykor a szénbányászatáról ismert település részben folytatjuk utunkat. Idén 20 éves az Ajka Csingervölgyben épült Boldog IV. Károly király templom. A most következő percekben a táj természeti és ipartörténeti értékeiről, látogatásra érdemes pontjairól és a takaros kis templom építés történetéről kérdezem Ramasz Lászlóné Sekrestyést és Tál Zoltán Esperes plébánost.
1959. november 1-én egyesítette a minisztérium azokat a falvakat, amelyeket itt a környéken Ajka névvel, mint központi helyjel akartak egyesíteni. Így a következő falvakat sorolták ide, itt, ahol állunk most, Csingervölgy, lefele húzódik a völgybe Bódi, aztán Csékut, utána jön Padrag, bent a központban talán az egyik, azt mondják egyesek, hogy központi helyen fekszik, de nem a legnagyobb település volt Ajka, aztán utána Berind, ami Ajka felé esik, és a túloldal a Kolontár irányába pedig Tósok. És akkor ma még hozzánk tartozik kettő további település, Ajka Bakonygyepes és Ajka rendek. És ha jól számolom, akkor így jön ki a 9.
A bányászat Csingervölgyhöz kötődik? Vagy itt kötődött volt, egykor?
Itt volt, Csingerben. Itt, ha jól tudom, 1865-ben Jókai bánya, Ármin bánya, és volt még egy harmadik. Aztán megyünk kelet felé, és ugye itt van a híres Mangánbánya Urkut, ami fontos volt az alumíniumipar számára is, a tűnfölgyártás. Alapját képezte az urkuti Mangánbánya, és ugye a Padrakút alatt is nagyon komolyak. Van egy ilyen kis, nagyon szép liget, nem is tudom, van-e külön neve neki, vagy csak egy ilyen emlékhely kialakítva. Ott volt egykor a bánya lejárata, és az ma egy ilyen elplanírozott, befüvesített, parkosított terep. A másik még, ahol voltak, tudom, gyerekkoromban és a szülőfalomból is jöttek, az pedig Halimba. Tehát ezek a települések voltak. Na most így, amikor ezt egyesítették, akkor Ajka lett a központ, de ugyanakkor a nevek és a hozzájuk tartozó identitás, hogy én ebben a faluban laktam és lakom, ez azt jelenti, hogy ők nem szakadtak el ettől a helytől, ezért amikor azt mondják, hogy Ajkán laknak az emberek, akkor én most már, hogy itt lakom lassan 2 éve, mindig nagyon tudatosan megkérdezem, hogy hol laknak. És akkor már az idősebb az nem kérdez vissza, hogy miért kérdezi, hiszen mondtam, hogy Ajkán, rögtön tudja mondani, hogy Bódén, Csikó legelőn, az még egy Kürőlész, Bódé és Ajka között, vagy éppen Tósok Berinden, vagy Ajka rendeken.
Tulajdonképp itt is, ahogy elhagytuk Ajkát, és jöttünk fel Csingervölgybe, itt is erdőn kanyarogtunk keresztül, most is egy erdős területen vagyunk, tehát teljesen behúzódik a hegyvonulat közé.
Igen.
Típusházakat láttunk, tehát az egykori kolóniák, vagy bányászkolóniáknak az épületeit.
Köszönöm az idegen szót. Igen, kolónia. Így is hívják ők is, igen bányászkolónia.
Hogy tulajdonképp itt Csingervölgyben minden a szénbányászatról szólt, egészen 2004-ig.
Igen. És ugye azért is ide, mert amikor ugye megtalálják, ezt már gondolom, hogy inkább a logika mondta, hogy itt, mivel ahogy az első lejáratokat, vagy aknákat kiépítették, itt volt a föld felszínhez gondolom a legközelebb, és úgy mentek lefele. Ha jól tudom, itt több száz métert számítottak ma is, ami a felszín a kéreg alatti széntelepet mutatja, amely nyugati irányba elkeskenyedik. Úgyhogy még végeztek kutatásokat is, ha jól tudom, tehát itt még lejjebb talán Csabrendek irányába ma is léteznek természetesen kiaknázat vagy feltárt, de felszínre nem hozott széntelepek, amelyek azt mutatják, hogy itt ezen a vidéken nagyon-nagyon gazdag a szénbányászatnak a múltja és a szén jelene.
Ha Ajka felől érkezünk, az út egyik oldalán az egykori bányavasút tereptárgyai, csille, mozdony, hosszanfutó símpár, másik oldalon a dombon álló látványos kis templom fogadja és készteti megállásra a völgybe közeledőket. Érdemes délután 2 órára érkezni. A haranglábra emlékeztető toronyból ekkor csendül fel a harangjáték, a bányász himnusz.
Thank you. Csingervölgyben az 1870-es években indult a bánya, és akkor lett a Csinger. Tulajdonképpen felső Csinger, alsó Csinger, és hát nagyon, nagyon gyorsan, mert ugye a bánya gyorsan gyarapodott, nem volt templom. Igaz, hogy ide terveztek, ahol kápolna van, mögé terveztek egy templomot, egy nagy templomot, mint bent Ajkán van. Gyűjtöttek is rá, de közbeszólt az első, második világháború, és nem tudták, tehát amit gyűjtöttek, azt el kellett vigyék a háborúba. És onnantól kezdve igazából fent volt egy általános iskola a Gárdonyi utcában, és ott volt az egyik teremben egy ilyen nyitható oltár. És ott tartották a miséket. Tomor Sándor, akinek a nevéhez ez nagyban köt, nem csak ez köthető hozzá, az egész város, mert a Bódé templomnak volt ő a plébánosa a Csingerinek, meg a Torsokinak, és ő szerette volna, hogy itt legyen. Ő már látta, hogy mivel a bánya már hanyatlott, hogy ide nagy templom már nem kell. Ezért gondolta, hogy legyen egy kápolna, és hát hála Istennek ez sikerült is. Igaz, hogy nagyon sok munkával Sanyi bácsi nagyon-nagyon sok helyre elment, időbe, energiába szerzett hozzájárulásokat. Onnantól kezdve, hogy magát az építkezést a Bercsényi Szakmunkásképző Intézet tanulói, a köművesek, ácsok, festők, azok építették. És anyagilag is nagyon sokan hozzájárultak, például az ablakok, az ajtók, a padok, a berendezési tárgyak, adományok, rá is van téve a tábla, hogy melyik családnak az adománya. A tetőszerkezet az kanadai cédrus, abból készült.
És nagyon különleges a tornya, igen, mert igen, látjuk a harangokat, és még az óralap is, ugye római számokkal vannak, igen, a számok, még az óralap is tükrözi azt, hogy ez egykor egy bányász település, egy bányász templom.
Igen. Igen, bent is van például az örökmécses is, az egykori világi elnökünknek az alkotása, Áment János alkotása, aki már sajnos nincsen közöttünk, de az is egy bányász jelkép. A bányászászló ugyanúgy kint van, a szeptemberi bányásznapkor mindig van nagy bányászmise, borbála napi mise, mindenképpen jelen van a bányászat.
Belépünk a belső térbe, kívülről kő, terméskő, viszont itt a mennyezet is, illetve a tartószerkezetek, itt fölöttünk van ugye az orgonakarzat, minden fából készült.
Igen.
Ékszerdoboz, igen, az oltár is különleges. Kiket ábrázol, mit ábrázol, hol jelennek meg bányász jelképek?
Az oltárkép az indulásnál ezt, ami most már itt van, IV. Boldog Károly királyt ábrázolja. Először az volt az oltárkép, aztán későbbiekben úgy alakult, hogy szerették volna, hogy bal oldalon ugye a Jézus jelenik meg, jobb oldalon viszont Szent Borbála, a bányászok védőszentje, és úgy gondolták, hogy néhányan, hogy ehhez a kettőhöz nagyon elnyomó lenne az a nagy kép, ha ott maradna, és Farkas Tibort is meg kell említeni, mert ő készítette tulajdonképpen a festményeket, ezt a kettőt. Az a Boldog Károly király viszont Farkas Tibornak volt otthon, és azt adományozta ide, hogy mostantól az van ott az oltár közepén.
Ez egy dombormű, ha jól
látom. Dombormű, így van. És még a Farkas Tibor szobrász festőművészről azt is kell tudni, hogy ami kint itt a kápolna előkertjében van stációk, azokat is ő készítette, azok is domborművek, és azokat is ő készítette.
És jobb oldalon van, igen, az örökmécses.
Igen, az is bányász jelkép, egy bányász lámpa.
Az ajkai szénbányászat 2004. szeptember 9-én az Ármin bánya bezárásával ért véget. Ekkor hozták a felszínre az utolsó csilleszenet. A megrakott szállítóeszköz ma is látható a Csingervölgyi bányászati gyűjtemény udvarán. Ugyanebben az évben, egy hónappal később, október 3-án avatta boldoggá II. János Pál pápa, IV. Károly királyt. A csingervölgyi kistemplomot az ő tiszteletére szentelték.
Itt Csingerben működik egyébként egy egyesület, a Csingervölgyért Egyesület. Szívesen segítenek, amikor épült a kápolna 20 évvel ezelőtt, akkor is már nagyon segítette az egyesület a kápolna elkészültét, amibe tudott, hozzájárult, rendezvényt tartott, hogy a bevételt ide tudta adni.
Társadalmi munka, összefogás, láthatjuk a nagyon szép üvegablakokat, hogy képek ezek részben magyar szentek is boldogok, mint Brenner János, Apor Vilmos, Kaszap István, néhányan már valós alkaházi sára, akik már boldogok, mások várnak a boldoggá avatásra, mint például Kaszap István, vagy éppen Vincenti Bíboros. Ugyanakkor az atya tényleg egy ilyen csodálatos művészi alkotásokkal, megőrizve az utalást a helyre, hogy bányász, nagy bányászmúlttal rendelkezik Csingervölgy, és így ez a csodálatos kis ékszerdoboz, hívhatjuk így, valóban egy ajándék, amely nagy összefogással készült, és 2006. július 9-én szentelte fel dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya egy nagyon szép szentmise keretében.
Csingervölgyben, amikor megalakult a bányászkolónia, illetve ide költöztek a bányászok, hozták a vallásukat, katolikusok voltak, amiatt épült itt katolikus kápolna?
Föltételezhetően igen. Az első nemzedék, akik jöttek, azok, ha jól tudom, morvák, vagy csehek voltak, tehát a morva és cseh vidékről érkeztek szakemberek, akik akkor 1865-ben, az induláskor értettek ahhoz, hogy kell a szenet a föld alatt nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz körülmények között mégis valamiképpen szakszerűen kitermelni. Aztán jöttek német ajkú telepesek, és vele együtt hát az a szaktudás, amelyet a németek hoztak, Németországból vagy Ausztriából, és természetesen az idő múlásával a környéken élő magyarság is bekapcsolódott tevékenyen, és elég jelentősen, hiszen ez több ezer embernek adott munkát, kenyeret az itt élő családoknak, akik itt letelepedtek, főképpen Csingervölgybe, aztán Bódén, Ajkán, Urkuton, Padragon, Halimbán, tehát így aztán kibővült a bányászat ezekre a településekre, ahol a legtöbb bányász jött.
Mennyiben más egy bányászmise, mint egy hagyományos katolikus vasárnapi mise? Celebrált már Zoltán atya?
A bányászmise az egyik, hogy a kántornőnk Grünwald Petra vezeti a padragi bányász férfi kórust, ők nagyon szép ünnepi díszegyenruhában jelennek meg. Ha jól tudom, egy részük valóban bányász volt, másik részük pedig felölti, és a múltat így képviseli. Az az egyik, tehát ők énekelnek, aztán elhangzik a bányászhimnusz, tulajdonképpen olyan külső körülmény egyéb nincs, ami jelenteni azt, hogy bányászmise, hiszen már nem mondhatni azt, hogy jöjjön el egy bányaigazgató, jöjjenek el a bányai, legalább az egykori bányászok, és az egykori vezetőségből, aki éppen van, vagy éppen itt lakik, vagy itt maradt ezen a vidéken, vagy akár a városunk területén, őket szeretettel hívjuk, és valóban néhányan meg is jelennek, sőt nem is néhányan, templomunk ugye nem nagy, hiszen inkább csak kápolna, mint templom, de szépen megtelik, akár a téli Szentborbála, akár az őszi szeptemberelei bányász ezt a palkalmából a közös szentmisénkre. Úgyhogy felemelő.
Csak azt gondoltam, hogy vannak olyan imák, amelyek mondjuk konkrétan vagy Szent Borbálához, vagy úgy általában bányász imaként vannak.
Imák nem annyira, a kórus, ők igen, ők ahhoz kapcsolódóan szoktak énekelni, ami bányász is, meg vallási is. Meg hát, ahogy Zoltán atya mondta, csodálatosan énekelnek. Nagyon-nagyon szép, meg hát ami még, hogy a Szent Beszéd, ugye az akkor az az ünnep is bele van foglalva, amiért éppen van az a mise.
És itt van mellettünk, vagy fölöttünk, tehát az orgona karzatról nyílik a harangtorony, a harangláb.
Harangtorony. Igen, hát ugye teteje nyitott, már amennyire ugye muszáj is, hogy nyitott legyen.
Két harang.
Kettő, igen, kettő.
És igen. Ahogy ide értünk, pont kettőkor, ugye ez mindig igen, így harangozik minden órában, vagy csak kettőkor hangzik a bányászimnusz?
Minden nap kettő órakor megszólal a bányászimnusz harangjátékkal, ugyanúgy, mint bent a városban, a Jézus Szíve templomba ott is. Minden nap kettőkor.
És ez a harangszó, ez a kétórási időjelző, a bányászimnusz kezdettől fogva megvolt?
Igen, kezdettől. Átadásra még nem volt meg, de rövidesen utána, most nem emlékszem az évre, hogy melyik évben, de rövidesen, ugye hát ez nem olyan egyszerű, hogy na most lezongorázunk és szól. Időbe tellett az elképzelés megvalósítása, de nagyon régóta, igen.
Önnek volt bányász felmenője?
Igen, az én dédpapám. Bremberg bányából jött az 1870-es években, és a nagypapám ugye az is bányánál dolgozott, a Fönncsingerbe, a központi műhelybe. Édesapám is villanyszerelőként bányába dolgozott, itt fönn meg Jókain, úgyhogy igen.
Az iménti percekben Ramasz László nésekrestyést hallották. A Csingervölgyi Boldog IV. Károly templomban minden vasárnap 8:30-kor tart szentmisét Tál Zoltán esperes plébános úr. A csodás környezetben erdővel borított dombok között megbújó kápolna kedvelt helyszíne a keresztelőknek, házasságkötéseknek. Előre egyeztetett időpontban kinyitják, és belső tere is megtekinthető. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henriett nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották. Joseph Haydn D-dur szimfóniájának második tételét a Magyar Kamarazenekar játszotta.